15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Már több mint 650 ezeren regisztráltak a gondos óra programra, azaz mára minden harmadik 65 év feletti honpolgár gondos óra felhasználó, közölte a miniszterelnök főtanácsadója Nyitrai Zsolt videóbejegyzésében. Hangsúlyozta, a jelzőeszköz már 19 ezer életet mentett meg, és további 330 ezer hétköznapi esetben nyújtottak segítséget a rászorulóknak. Jó hír, hogy hamarosan telefonos alkalmazás is segíti majd az időseket és hozzátartozóikat. A gondos óra növeli a nyugdíjasok biztonságát és megnyugvást ad a hozzátartozóknak, közölte Nyitrai Zsolt. A Volánbusz 267,2 millió forintos támogatást nyert egy hidrogén üzemanyagcellás autóbusz beszerzésére a Humda Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT pályázatán. Így 2026-ban forgalomba állhat a cég első saját tulajdonú hidrogén meghajtású autóbusza. Idén június 8-án az Odera Frankfurtban megrendezett közép-európai keresztény találkozón adták át a Karl Barth díjat. A Német Protestáns Egyházak Uniója 1986-ban alapított és két évente odaítélt díját. Ebben az évben Fazakas Sándornak, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem szociáletikai és egyházszociológiai tanszék professzorának ítélte oda a szakmai zsűri javaslatára az egyház elnöksége. Az így nyert felismerések felébresztik az evangélium szabadságteremtő dinamikájának örömét, felnyitják a szemünket az egyház feladataira és az igazságosság, valamint a demokrácia védelmére a mai Európában, fogalmazott Fazakas Sándor tudományos munkásságáról laudációjában Michael Beintker, münsteri professzor. Az Egyesült Államok több mint másfél milliárd dollárt ajánlott fel Ukrajna számára humanitárius segélyként és az energiaellátás javítására, jelentette be Kamala Harris alelnök szombaton, amikor találkozott Volodymyr Zelenszky elnökkel a Svájcban rendezett békekonferencián. Az alelnök bejelentése szerint 824 millió dollárt szánnak az ukrán energia infrastruktúra helyreállítására és egyéb energiaszükségletek kielégítésére. 379 millió dollár humanitárius célokat szolgál, így élelmiszer és vízellátást, menedékhelyek kialakítását, valamint egészségügyi szolgáltatásokat tartalmaz. Az amerikai alelnök szavai szerint, miközben az Egyesült Államok szeretne békét elérni és dolgozik ennek érdekében, elkötelezett Ukrajna újjáépítése iránt is. Rekordszámú résztvevő érkezett Miskolcra a népkerti kosárlabda versenyre a hétvégén, a népszerű program jótékonysági célokat is szolgált. Az eseményt harmadik éve rendezik meg Miskolcon a Tudomány és Technika háza előtti téren. Szombaton az eddigi legnagyobb részvétellel tartották meg a 3x3-as kosárlabdasót, amelyen összesen 70 csapat és csaknem 250 résztvevő pattogtatta a labdát, írja a Minap. A rendezvény jótékonysági célt is szolgált, hiszen a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei kosárlabda szövetség minden játékos részvételi díjából felajánl 500 forintot az első miskolci Lions Club részére, akik a befolyt összeget a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei kórház gyermekrehabilitációs osztályán lévő gyermekek Mikulás vonatozásának támogatására fordítják.
Az időjárásról.
Az összefüggőbb felhősávok kelet-észak-kelet felé távoznak, mögöttük a gomoly és fátyol felhők mellett kitisztul az ég. Általában nem lesz csapadék, de főleg hazánk észak-keleti felén harmadán helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Több helyütt megérénkül az északnyugati-nyugati szél, a csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 11 és 17 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Kupak tanács. Ami Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, gondolkodásatokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre. Pál korintusbeliekhez írott első levele, első fejezet, 10. vers. Ahhoz, hogy hatékonyan vezess családodat, meg kell tanulnod, hogyan kell rendszeresen összegyűlni kupak tanácsra. A kupak tanács az, ahol egy csapat első kitűzi céljait, második megbeszéli a felelősségek megosztását, harmadik kezeli azokat az ügyeket, amelyeken múlik, hogy nyernek vagy veszítenek. Kedves szülő! Még ha fejből tudod is a stratégiákat, a családodat meg kell tanítanod arra, hogyan kell megvalósítani azokat a pályán. Ez azt jelenti, hogy fel kell dolgozni bizonyos dolgokat, meg kell beszélni a nézeteltéréseket, motiválni és értékelni kell minden tagot. Próbálj nyitott szívvel hallgatni. Ne csak arra figyelj, mit mondanak a gyermekeid, próbáld megérteni, mit éreznek. Igen, te vagy a főnök, és igen, megpróbálhatod érvényesíteni az akaratodat, de ezzel előbb-utóbb gondban leszel, mert a neheztelés növekszik, ha az emberek úgy érzik, hogy a fejük felett döntöttek. A csapat minden tagjának részt kell vennie a döntéshozatal folyamatában. Vondd be őket! Kérd Istent, hogy segítsen túllátni azon, amit te szeretnél, arra, ami a legjobb mindannyiótok számára. Ne ess az azonnali kielégülés bűvöletébe sem. Ami ma jónak tűnik, az letéríthet egy jobb jövő felé vezető útról. Továbbá, ne engedj kívülállóknak beleszúrást a kupak tanácsodba. Mondd meg nekik, hogy maradjanak a sajátjukban. A véleményük gyakran hallomáson, önérdeken vagy féltékenységen alapul. Tarts tiszteletben a csapatod magánéletét. Építs hűséget. Rendszeresen imádkozzatok együtt. Ha ezt teszed, mindenki nyer. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai Ige, 6200 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Svédasztal június 16-án itt az Európa Rádióban, én Huszár Kata vagyok. Magazin műsorunk első órájában három témáról szólunk. A Magyar Természetvédők Szövetsége az Agrárminisztérium támogatásával egy kampányt indított, melynek keretében környezetbarát praktikákat, programokat sajátíthatnak el országszerte. A borsodi programok egyik szervezője a Zöld Akció Egyesület, Demeter Zoltán elnökkel hallhatnak majd egy beszélgetést.
Borsod-Büzentén megyében az egyesületünk szervezésében már volt több iskolai program, ahol a általános iskolákban a gyerekek számára próbáltuk bemutatni, hogy miért is fontos élőhely, akár sokféle növény van, hagyunk akár egyetleg egy természetes virágos gyep is, hogy ennek ugye milyen előnyei vannak, nem csak akár az élővilág szempontjából, hanem akár mondjuk egy kerti, házkörüli kis mikroklíma kialakításában.
Szólunk arról is, hogy várja a fiatalok jelentkezését a Matthias Corvinus Kollégium, június 30-áig lehet jelentkezni a fiatal tehetség, valamint az egyetemi programra.
A fiatal tehetség program az egyik, amelyik még nyitva van, egészen június 30-áig. Itt a ősszel 5. osztályba lépő kisdiákokat várjuk, gyakorlatilag mindenhonnan a megyéből, sőt, mivel a Matthias Corvinus Kollégium most már egy, mondhatni egy országos szervezet, hiszen ősztől 30 helyszínen várjuk a fiatalokat, tehát gyakorlatilag nincs az országnak olyan nagyobb megyeszékhelye, nagyobb város, nagyobb területe, ahonnan ne tudnának jelentkezni a fiatalok az MCC-be.
És hallhatnak arról is, hogy Nívúdíjban részesült Miskolcváros napján az Állatok zenekar. Béli Katalin kolléganőm készített a zenekar két tagjával egy riportot.
A város összes nagy rendezvényén játszunk. Kocsonya Fesztivál, még a régi szép Diósgyőri Vár fesztiváljai, országos sörverseny, a színvaterasz, nagyon, nagyon szép fellépéseink voltak a városban. Még néha napján a Borongolón is felléptünk. általában nagy fesztiválokat vállalunk.
Kedves hallgatóink, ez a kínálatunk erre az órára, számítunk figyelmükre.
Ezer arc és ezer sors, az idő lassú, csak az óra gyors, és a város szíve csendben a szívedhez ér. Minden kövében ezer év, tudta múltját, mert csak a jelenét nem elég. A szerelem, ami most borítja, nem csak a tegnapból él. Minden út, ami messze vége, újra visszatalál, oly szép a múlt, ma hasonlóit hasonlóra talál. Nem is kell, hogy tudjam ki vagy, ha itt lehetünk csodát. Ezer park és ezer tér, ahol a múlt sírt, ott te nevettél, mikor a láncít kövébe írtuk egymás nevét. Ó, aztán jött, hogy többé ne keres, ha az élet a Duna, én Budapest, de a vinne, újra visszatalál, oly szép a múlt, ma a hasonlóit hasonlóra talál. Nem is kell, hogy tudjam ki vagy, ha itt lehetünk csodát, ahol a város őrzi a Dunát.
Svédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a Magyar Természetvédők Szövetsége az Agrárminisztérium támogatásával a Mi Sokszínű Kertünk címmel kampányt indított, melynek keretében igen hatékony környezetbarát praktikákat és programokat sajátíthatunk el országszerte. A borsodi programok egyik szervezője a Zöld Akció Egyesület, Demeter Zoltán elnökkel beszélget Béli Katalin kolléganőm.
Itt tulajdonképpen az Agrárminisztériumnak a támogatásával a Magyar Természetvédők Szövetsége, ami egy országos természetvédelmi szervezet, ennek ugye a Zöld Akció Egyesület is egy helyi tagszervezete, ugye indította ezt a kampányt itt a 2024-es évben, ami tulajdonképpen egy ilyen szemletformáló kampány lenne, ami a természetvédelmi témakörhöz kapcsolódik, és volt elég sok ilyen közös gondolkodás, hogy mi is legyen a központi témája ennek a kampánynak, hogy hogyan lehet közelvinni a a természetvédelmet, a biológiai sokféleséget az emberekhez, és végül ugye arra jutottunk, hogy igazából a saját ugye, kertünk, vagy ahol lakunk, az elég sok embert ugye érint, meg foglalkoztat, hogy az közel áll hozzá, és ugye ennek a mi sokszínű kertünk kampánynak ugye az lenne a fő célja, hogy ahhoz adjon kicsit tanácsokat, ötleteket, vagy akár csak ilyen kis indítatást, hogy hogyan tudjuk tulajdonképpen az élővilágot gazdagítani a saját környezetünkben, a házunk körül, hogyan tudunk akár új ugye, fajokat bevonzani, vagy éppen a meglévő fajoknak kedvezőbb környezetet kialakítani, és erre aztán sokféle eszköz, módszer meg tevékenység van tulajdonképpen ebben a kampányban itt az év során.
Amikor is 23 tagszervezettel országszerte több mint 300 programot bonyolítanak, mik zajlottak már le itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében vagy Miskolcon, mit tudna gyakorlatból említeni?
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a egyesületünk szervezésében már volt több iskolai program, ahol az általános iskolákban a gyerekek számára próbáltuk bemutatni, hogy miért is fontos élőhely, akár sokféle növény van, hagyunk akár hogy ott legyen egy természetes, világos gyep is, hogy ennek ugye milyen előnyei vannak, nem csak akár az élővilág szempontjából, hanem akár mondjuk egy kerti, ház körüli kis mikroklíma kialakításában is ugye tudunk tenni azért, hogy ez jobb legyen. De ha megjelentünk ezzel a kampánnyal már több rendezvényen, például volt egy földapi, ilyen családi napprogram a Miskolcon, a Szeret a Park látogató központban, amit a Bükki Nemzeti Park szervezett, ugye ott is jelen voltunk, illetve a legutóbbi Miskolci termelői napon is az Erzsébet téren egy ilyen külön standdal megjelentünk, például ezeken a rendezvényeken szakmanyagokat is adtunk a látogatóknak, illetve konkrétan vittünk például különböző növényeket, magokat lehetett akár körömvirágot, döske magot ingyenesen vinni a standról, vagy éppen turokszű palántákat tudtunk adni a látogatóknak, illetve volt, aki konkrétan ugye a tanácsot kért. Vittünk aztán különböző olyan ilyen installációkat, hogy ilyen egyszerű módszerekkel készült, akár madárodú, amit bárki el tud készíteni ott a kertben, vagy éppen mondjuk olyan ragadozó rovaroknak, például a fátyolkáknak, vagy akár a fülbemászoknak, amelyek mind a ketten ugye fogyasztják levéltetveket, azoknak, hogy tudunk mondjuk egy gyümölcsfára készíteni egy ilyen kis egyszerű búvóhelyet. Önkormányzatokkal vagy intézményekkel egyeztetünk arról, hogy mondjuk egy akár egy adott településnek a zöld felületeinek a kezelése, hogyan módosítható úgy, hogy ez egy kicsit élővilág barátabb legyen, például akár egy, mondjuk egy füves területnél egy ritkább, kevesebb alkalommal történő kaszálás, vagy ugye meghagyjuk például tavasztal a virágzó fajokat, vagy éppen mondjuk ha vannak olyan rovarok, amelyeknek az életciklusa, ugye azt igényli akár különböző lepkéknek is, például, hogy inkább legyen később, mondjuk a nyár második felébe történjen csak kaszálás, vagy tudunk adni például őshonos vénfajokból álló magkeveréket. Végül is elég sokféle módszerrel próbálkozunk, hogy ezt a témát közel vigyük az emberekhez. Megjelent egyébként ugye a kampányon belül több nyomtatott anyag is. Ezek voltak így a legfrissebb vagy aktuálisak események, amelyik az Egyesület a kampányon belül ugye eddig végzett. De vannak még olyan terveink egyébként, hogy például Ragály községben van egy talösvény, ami az ottani ugye szőlőhegyet lehet bejárni ezen a talösvényen, és akkor ebben a talösvényben szeretnénk például beilleszteni olyan elemeket, amiben ugye megjelenne ugye ez a biodiverzitás barát, biológiai sokféleséget támogató kert, ennek a témája, szeretnénk ezt a tanösvényt is így egy kicsit kibővíteni ennek a tematikáját ebbe az irányba is ugye fejleszteni.
Egyébként mennyire fogékonyak erre akár a kicsik, akár a nagyok, a felnőttek, mi a tapasztalat?
Hát úgy látom, hogy ez egy jó téma. Lehetett valahogy érzékelni, hogy amikor ugye volt a Covid-nak az időszaka, akkor ugye sokan beszorultak egy kicsit a saját háztartásukba, és így megugrott a kertészkedési kedvnek ez az önellátásra való hajlam, meg hogy akkor tényleg termeljünk valamit a kertbe, vagy foglalkozunk a kerttel, meg ugye többet is vagyunk itthon. És én úgy érzem, hogy azért az a pozitív hatása, ha mondhatom, ennek a Covid járványnak, ez még szerintem most is tart, és így nyitottak az emberek ez iránt, tehát igazából az interneten is, hogyha ha szétnézünk, akkor ugye azt látjuk, hogy tényleg rengeteg olyan tematikus csoport is jött létre, ahol a különböző
ilyen kertészkedéssel kapcsolatos ugye ismeretek, tanácsok, ugye vélemények kerülnek megosztásra. Ami viszont már szerintem egy kicsit ilyen megosztóbb, hogy a sok ember egy kicsit olyan szelektíven gondolkozik, hogy vannak olyan élőlények, akiket ugye szeret, vagy kedvel, vannak olyan élőlények, amiket ugye nem annyira szeret, tehát egy szimpatikus a fülbe mászó, és egy kivizetlen, hogy egy hasznos rovarfaj a kertünkben, hiszen például nagyon sok levéltetvet fogyaszt, amelyek pedig ugye károsítják ugye, ott esetben azokat a növényeket, amelyeket mi meg szeretnénk megőrizni, vagy éppen annak a termését elfogyasztani. Ilyen szempontból is úgy érdekesek a tapasztalatok.
Igen, meg hát hagyj emlékeztessük a hallgatókat is arra, ugye, hogy mi történik akkor, ha egy fajnak nincs ellensége. Én most a poloskát mondanám, ugye, hogy mennyit küszködünk vele, amikor rajzanak a poloskák. Hát ezért is nagyon fontos, hogy a biodiverzitást megőrizzük.
Igen, például ugye a imádkozó sáskák, azok előszeretettel fogyasztják a poloskákat is, vagy adott esetben különböző ugye, pókfajok. Ugye természetesen vannak olyan özönfajok, meg invazív fajok, amelyek ellen ugye, nehezen tudunk védekezni, hiszen akár ugye a klimatikus változások miatt is, akár ugye Magyarország területére, és ugye a Harlekin Katicának is a kérdése, amelyet ugye kivizetlen ugye, azért telepítettek be Európába, meg Magyarországra is ugye úgy kerül be, hogy a legyeltetve kereni küzdelemben ez egy milyen jó hasznos ugye, rovar lesz, csak őshonos gatica fajoknak is egy ilyen versenytársa lett.
Arról mi a tapasztalata, hogy sokat beszéltünk mi is itt a rádióban arról, hogy meg kellene művelni a kis kerteket, a házi kerteket. Vajon jobban divatba jött ez, említette a Covid utáni
helyzetet? Igen, én úgy gondolom, hogy van egy felívelés, egy fejlődés, de mellette azért tényleg az is elmondható, hogy azért ugyanúgy erősen jelen van ez a kicsit ez a természettől való eltávolodás, elszakadás, ugye itt főként ugye, akár ugye a fiatalabb korosztályoknál is, ugye, hogy rengeteg időt töltenek a virtuális térben, meg kéne találni a kapcsolatot, meg az összhangot. Úgyhogy egy ilyen kettősség van szerintem most jelen, tehát hogy van egy érzékelhető nyitás, meg előrelépés a kiskertek, vagy a házkörüli kertek művelése iránt, de jön akkor jelen van masszívan is, szerintem ez a természettől való eltávolodás, meg igazából akár ismerethiány is a társadalomban, tehát így ez együtt fut a kettő, ugye ez az én meglátásom, vagy véleményem. Ugye van a kampánynak egy honlapja, erre a honlapra lehet feltölteni a saját kertünkből fotókat, ahol például bemutatjuk azt, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy sokszínűbb, jobban, fajobban gazdagabb legyen a kertünk, és a feltöltők között aztán különböző ugye, ajándékokat is ugye, ki fognak sorsolni itt a kampány zárásaként, tehát különböző kerti eszközöket, vagy éppen ilyen tanulmányi kirándulásokat, utakat is lehet nyerni, tehát igazából én biztatok mindenkit, hogy a miksokszínűkertünk.hu honlapot keresse fel, egyrészt az információk miatt, másrészt pedig aki szeretne így játszani, vagy részt venni ebbe a kampány játékában, akkor büszkélkedhet a saját kertjével is, még ajándékokat is nyerhet.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Zöld Akció Egyesület vezetőjével Demeter Zoltánnal beszélgetett Béli Katalin kolléganőm.
A világ tetején egy szikla peremén ülve, most a szélbe suttogom az Isten tenyerén. Honnan is kezdhetném, hogy egy jobb világ legyen az otthonom? Érzem, hogy kevés most a szó, talán még megfordítható az irány. Minden perc meghatározó, a korból kigyógyítható a világ. Kezd te is magadon, esőben, viharon, nehezebb voltak dolójára változás, szikozó szavakon, nyilván. Sugar, kezd te
Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, az általános iskolások és egyetemisták jelentkezését várja a Matthias Corvinus Kollégium. A Fiatal Tehetség programra, valamint az egyetemi programra egyaránt június 30-áig lehet jelentkezni. A középiskolás képzésre már lezárult a jelentkezés. A Miskolci intézményben 46 középiskolás felvételizik a következő hetekben. A részletekről Konyári Györgyöt, a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci képviselet vezetőjét és Schuller Veronika egyetemi hallgatót a riporter Sütő Dávid Pelé kérdezte.
A FIT program az hogyan zajlik, a felvételi, lehet-e még felvételizni és miként?
Így igaz, alapvetően a Matthias Corvinus Kollégiumban ez a tavaszi, koranyári időszak, ez a jelentkezésekről, majd később a felvételikről, a kiválasztásról, a megfelelő tehetséges diákok kiválasztásáról szól. Tulajdonképpen mindhárom alapprogramunkra igaz az, tehát a fiatal tehetségprogramra, ami ugye az általános iskolásokat szólítja meg, a középiskolás programra, ami a klasszikusan a 9-től 12-es diákokat hívja magához, illetve az, ugye az egyetemi programot, ami alapvetően két belépési ponttal rendelkezik, akik éppen egyetemre mennek, tehát akik most éppen érettségiznek 12-esek, őket a junior programmal várjuk, az egyetemistákat, az elsős egyetemistákat pedig alapvetően ugye az iskolarendszerű képzésünkkel várjuk. Ezek közül a programjaink közül valóban a Fiatal Tehetség program az egyik, amelyik még nyitva van, egészen június 30-áig. Itt a ősszel 5. osztályba lépő kisdiákokat várjuk, gyakorlatilag mindenhonnan a megyéből, sőt, mivel a Matthias Corvinus Kollégium most már egy, mondhatni egy országos szervezet, hiszen ősztől 30 helyszínen várjuk a fiatalokat, tehát gyakorlatilag nincs az országnak olyan nagyobb megyeszékhelye, nagyobb város, nagyobb területe, ahonnan ne tudnának jelentkezni a fiatalok az MCC-be. Igaz ez Miskolcra, illetve a megyére is, tehát június 30-áig az 5. osztályba lépőket várjuk.
És a középiskolás program az hogyan áll, ha jól értesültem, akkor oda már a jelentkezés lejárt, mennyire volt sikeres a középiskolás program felvételije?
Hál' Istennek nagy népszerűségnek örvend a középiskolás program is. Örömmel jelenthetem, hogy június 3-án lezárult a jelentkezési időszak. Rekord létszámú, az országban is rekord létszámú jelentkezővel 46 fő fog felvételit tenni a következő hetekben, és nagyon bízunk benne, hogy minden nagyobb számban felelnek majd meg a felvételi kritériumoknak, és akkor elmondhatják magukról, hogy már a nyár folyamán lévő MCC-s programokra is el tudnak jönni, ősztől pedig teljes erőbedobással várjuk őket a középiskolás programban.
Akár a FIT, akár a középiskolás program miért is hasznos a kisiskolás diákok számára, milyen pluszt kapnak a hétköznapokban a tanulmányaikhoz?
Az MCC valamennyi programja egy közös ismertetővel rendelkezik, ez pedig nem más, mint hogy szeretnénk a közoktatást egy kicsit kiegészíteni, többé tenni. Azokat a fiatalokat várjuk az MCC-be, akik alapvetően érdeklődőek, motiváltak, a világra nyitottak, szeretnének magukból többet kihozni, mint a társaik. És ehhez kívánunk az MCC programjain keresztül eszközrendszert, feltételrendszert nyújtani, olyan tudományterületekkel, olyan készségekkel ismerkedhetnek meg az MCC-ben a fiatalok, amelyek alapvetően a közoktatásban vagy nincs idő, vagy nincs lehetőség, de azt gondoljuk, hogy mind egyébként a hétköznapi tanulmányaikban, mint később abban a bizonyos nagybetűs életben is hasznos tudásra és készségekkel ruházza fel majd a fiatalokat. És ha már egy kicsit az egyetemi programra előre kacsintunk, akkor alapvetően ugye az egyetemi programnál teljesedik ez a mező ki, és ott már nem titkolt célunk az, hogy a fiatalokat egy karriergyorsító pályára állítsuk. Ezeknek a tudásoknak, készségeknek a felruházásával, egy nemzetközi kapcsolatrendszer megteremtésével alapvetően ők egy sikeres jövőbe tudják navigálni a saját életüket.
Ha már az egyetemi programra rátértünk, ott a felvételi zajlik-e még? Erről mit lehet tudni, ha valaki jelentkezni szeretne az MCC, Miskolci MCC egyetemi programjába, hogyan, miként teheti meg?
Szintén június 30-a az a bizonyos dátum, amíg várjuk a jelentkezőket. Alapvetően most a jelenlegi 12-esek ősztől egyetemi gólyák azok, akiknek a jelentkezését alapvetően várjuk június 30-áig, és itt szeretnék egy weboldalt kihangsúlyozni és elmondani, ez a EP, mint egyetemi program, www.mcc.hu névre hallgat. Itt minden szükséges információt megtalálnak, mind a jelentkezéssel, mind pedig egy egész elvrendszert tudnak elolvasni azok a fiatalok, akik érdeklődnek az MCC iránt. Tulajdonképpen összefoglaljuk ezen a weboldalon azt, hogy miért érdemes jelentkezni az MCC-be, és hogyan lehet jelentkezni az MCC-be.
Miért is érdemes, Veronika, hogyan és miért is csatlakoztál az MCC egyetemi programjához?
Én első éves egyetemistaként jelentkeztem az MCC-be, ugyanis első évesként nagyon sok hallgatótársam már tagja volt, juniorként az MCC-nek itt Miskolcon, és folyamatosan azt mondták nekem, hogy menjek el a programokra, a nyílt szakmai előadásokra, ez pluszt ad az egyetemi tanulmányok mellé, és ezért gondoltam, hogy akkor én is beadom a felvételimet, és hál' Istennek sikeresen felvételt nyertem ide, és ahogy már képviseletvezető úr is említette, az MCC a közéletre, illetve tényleg a szakmai tudásra vágyó fiatalokat célozza meg, akik többet szeretnének kihozni az egyetemi tanulmányaikból.
Felvételire hogyan emlékszel vissza, mennyire volt nehéz, egy kicsit meséljük el azoknak a hallgatóknak, akik majd még csak most szeretnének felvételizni, mik voltak a felvételi feladatok itt az MCC egyetemi programjába?
Elsőként egy írásbeli forduló volt az MCC-be, amikor is be kellett küldeni egy érvelő esszét, ami olyan 3-4 oldal terjedelmű volt, amit később a szóbeli fordulóban pedig elő kellett adni, meg kellett úgymond védenünk. Emellett szükséges a felvételihez egy motivációs levél, illetve egy önéletrajz, illetve a 11-12-es bizonyítvány is, az érettségi bizonyítvány is természetesen, illetve nyelvvizsga bizonyítvány, hogyha rendelkezik ezzel a tanuló. Én mivel csak első éves egyetemistaként jelentkeztem, így a szóbeli felvételimben már az iskolavezető úr is képviseltette magát, és kvázi az első ilyen külsős nagy vizsgaélményemnek tudható ez be, ahol leginkább arról kérdezgettek, hogy én milyen ember vagyok, hogy én ki vagyok, mit szeretnék kezdeni az életemben, milyen terveim vannak a jövővel kapcsolatban, és leginkább erre helyezték ők a hangsúlyt, ezután pedig egy szókincstesztet, illetve egy logikatesztet kellett megírni, és ez alapján kerültünk be mi az MCC-be egy ilyen komplex kiválasztási lista alapján.
Mennyire izgultál, bár már talán egyetemistaként az ember kevésbé izgul egy ilyen szóbeli kapcsán, gondolom nem kell nagyon izgulni, te mennyire izgultál?
Természetesen azért az egy különleges helyzet, amikor 8 ember ül előtted és te vizsgázol, viszont számomra nagyon megnyugtató volt, hogy mindig feltettek mentőkérdéseket, és tényleg nem szakmai kérdéseket tettek fel, hanem inkább rólunk kérdezgettek, és én úgy gondolom, hogy aki az MCC-be szeretne jelentkezni, az magáról tud beszélni, elő tudja adni magát, és szerintem ez mindennél többet ér. Én is eleinte nagyon féltem még, amikor nem voltam bent a helyszínen, hogy mi lesz, hogyha nem tudok válaszolni a kérdésre, hogyha nem vagyok én elég ide, nem lettek elég jók az eredményeim, viszont ennek bent már nyoma sem volt, és tényleg arra kíváncsiak, hogy milyen ember vagy, és mit szeretnél tényleg tenni a jövőben.
György, milyen hangulatban telik egy felvételi, ezt miként képzeljük el, bár itt már azért Veronika nagyon jól vázolta számunkra a tényeket, hogyan, milyen hangulatban telik egy felvételi?
Ha egy szóval kellene összefoglalnom, akkor azt mondanám, hogy barátságos a légkör maximálisan. Igyekszünk ennek mind külsőségekben, mind az arcunkon lévő mosoly tekintetében hangsúlyt és hangot adni. Tényleg nem az a célja a felvételi bizottságnak sohasem, hogy valamiféle inkvizíció alá vesse a jelentkező diákokat. A megismerés a cél. Ugye az MCC egy pluszban extrém vállalt teher, és egyben lehetőség is, amit a diákok előtt adatik. Elsősorban a motivációra vagyunk kíváncsiak. Tehát az, hogy ez a diák, aki velünk szemben helyet foglal a felvételén, az mit szeretne kihozni magából, milyen céljai vannak, milyen elképzelései vannak a saját jövőjével kapcsolatban, és hogyha úgy gondoljuk, úgy érezzük, hogy az MCC ehhez neki megfelelő támaszt, segítséget tud adni, akkor jó esélyekkel indul a felvételén. Tehát alapvetően a motivációt vizsgáljuk. Ha egy kulisszatitkot elárulhatok, akkor az lenne, hogy a felvételi bizottságban egyébként a diákjaink is helyet kapnak. És a legkukacoskodóbb kérdéseket egyébként ők szokták feltenni.
Veronika, egy éve vagy itt az MCC egyetemi programjában, milyen pluszt adott az életedhez, a tanulmányaidhoz, mit is kaptál az MCC-től eddig?
Számomra az MCC egy hatalmas lehetőség, ugyanis egy olyan közösség tagja lehetek, ahol minden emberrel közös az érdeklődési körünk, hogy olyan projektekben vehetünk részt, ugyanis az MCC egyik fő fókusza a diákprojektek, amiket a nulláról valósíthatunk meg csak mi diákok, és mindenki beleteheti azt a kis pluszt, amivel ő több, mint a másik, amivel ő ki tudja egészíteni a csapatot, és egy olyan közösség tagja lehetek, akik tényleg minden tudományterületről érkeznek, ezért tényleg olyan plusz információkat is szerezhetek, amit egyébként a szakmámban mondjuk nem tehetnék meg, ez nekem hatalmas erőt ad, illetve én a Miskolci Egyetemen jogot tanulok, és ezért nagyon fontos volt számomra az, hogy milyen szakmai tudást tud adni emellett az MCC, ugyanis az egyetemen megtanult elméleti tudás mellett itt gyakorlati tapasztalatra is szert tehetünk, ugyanis hazai, illetve nemzetközi a szakma jeles és neves képviselői mutatkoznak meg, és ők tartanak nekünk kurzusokat, tudunk velük négy szem közt beszélgetni, át tudják adni az ismereteket, és nagyon sokszor már említették nekünk is, hogy az MCC úgymond egy svéd asztal, amiből egy hallgató azt vesz ki, amit szeretne, és ezzel én teljesen egyetértek, ugyanis mindenki tényleg azt tudja kivenni az MCC-ből, ami számára, a jövője számára fontos lesz, és ezáltal az MCC tényleg csak egy pozitív dolog, egy pozitív helyszín, ami csak a mi jövőnket tudja szolgálni.
És hogyan látod az elmúlt egy év tükrében, amit a felvételi kor elmondtál magadról az MCC-s bizottságnak, azokat a célokat, hogyan látod, mennyire sikerült elérni, vagy akár rész célokat, mérföldköveket, mennyire sikerült megvalósítanod az itt eltöltött időszak alatt?
Én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent sikerült megvalósítanom, illetve leginkább olyan dolgokat sikerült, amit akkor álmodni sem mertem volna, amit akkor el sem mondtam. Például a nemzetközi lehetőségek, amiről én tényleg álmodni sem mertem volna középiskolásként, és az MCC ezt meg tudja adni, ugyanis másik fő fókusza a nemzetköziesség az MCC-nek, és rengeteg külföldi tanulmányútra van lehetőségünk elmenni, illetve jelentkezni. A nyár folyamán is fogunk menni majd Oxfordba, amiről tényleg egy középiskolás még álmodni sem merne, hogy kijuthat ilyen egyetemekre, de lehetőség van az MCC-vel esetleg Amerikába vagy Dél-Koreába is jutni. Szóval ezek olyanok, amiket meg sem mertem mondani a felvételén, fel sem merült, mert nem is álmodtam volna róla, hogy ez lehetséges, illetve a felvételimen többször kiemeltem, hogy nagyon szeretek csapatban dolgozni, illetve szeretnék vezetői képességeket szerezni, és erre aztán az egy év alatt volt lehetőségem, ugyanis, ahogy már említettem, több diák projektben is részt vettem, több szakmai eseményt lebonyolíthattunk a társaimmal, és az MCC-ben hagyomány az, hogy a szakmai rendezvényeket mindig a diákok moderálják, és így erre is volt lehetőségem, hogy egy ilyen szakmai beszélgetést moderálhattam, szóval szerintem az MCC-s egy évem alatt többet fejlődtem, mint amennyit mondjuk az egyetem alatt 5 év alatt szerettem volna.
Szakmádhoz kapcsolódóan milyen pluszt kaptál itt értelmez alatt, itt már többször kiemelted, hogy különböző projektekben, diákmunkákban, diákprojektekben részt vesztek közösen. Esetleg, ha említenél ilyet, ami számodra is nagyobb jelentőségű volt, mi volt ilyen diákprojekt, amit végigcsináltatok, és pluszt adott a jogász szakmádhoz?
Igazából én leginkább olyan projektekben veszek részt, ami nem feltétlenül a jogász szakma elősegítése miatt jön létre, de ami esetleg erre mondható, az a Marvium diák projekt volt, ami egy államigazgatási szimulációs verseny volt. Itt egy kitalált állam problémáit kellett megoldani a középiskolás hallgatóknak, és ennek én voltam az operatív divízió vezetője, szóval én feleltem a nap lebonyolításáért, a szponzorok felkeresésért és hasonlókért, de ezen kívül leginkább olyan projektekben vagyok benne, amelyek a középiskolás kisdiákokat fogják meg, és leginkább a szociális helyzetre fókuszálnak. Ilyen volt például a Mátyás Tusa, ami középiskolásoknak volt meghirdetve, egy 12 órás vetélkedő, fent Budapesten szerveztük, és 12 órán keresztül folyamatosan feladatokat oldottak meg a diákok, közösen gondolkodtunk, és ez például egy hatalmas kihívás volt, de és itt is például az operatív dolgokért feleltem.
Említette Veronika, hogy itt azért nemzetközi utakon és különböző tanulmányutakon részt vehetnek az egyetemista hallgatók. Ez mekkora lehetőség, mekkora plusz akár egy egyetemista hallgató számára is, hogy itt az MCC-n belül különböző nemzetközi tanulmányutakra elmehet.
talán triviális azt kijelenteni, hogy ez a generáció, aki most a, például az egyetemi padokat koptatja, az már egy globális világban kell, hogy érvényesüljön. Gyakorlatilag bárhol az országban vagy a határon túl találnak majd később maguknak boldogulást, már egy globális élettér feltételei között kell tulajdonképpen megállniuk a helyüket, globális versenyben kell megállniuk a helyüket. Pontosan ezért nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy értsék a nagyvilágot. Értsék, hogy mi miért működik, mi hogyan működik, és ezek a nemzetközi utak és nemzetközi lehetőségek, azok nem csak turistáskodást, vagy éppen egyetemi kurzusokon való részvételt szolgál, hanem minden esetben próbáljuk ezt szakmai tartalommal is megtölteni. Ami annyit jelent, hogy oda mennek a diákok, és ott találkozhatnak olyan helyben fontos emberekkel, újságírókkal, politikusokkal, közéleti szereplőkkel, megmondó emberekkel, összehozzuk ezeket a beszélgetéseket, hogy az adott helyszínt, kultúrkört, politikai helyzetet picit jobban megértsék, és ezzel nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tud tágulni az ő látókörük, úgyhogy a nemzetközi viszonyrendszert azt így értelmezzük. Alapvetően azt szoktuk mondani az MCC-n belül, hogy ugyanolyan szemmagasságban kell tudni beszélni a Washingtonban adott esetben, vagy a világ valamelyik nagy tudásközpontjában, mint mondjuk egy borsodi kisfaluban. És a diáknak mindkettőre képesnek kell lennie, aki az MCC-ből kikerül. Érteni kell a lakóhelye szűkebb környezete, problémáit, kihívásait, lehetőségeit, de értenie kell a nagyvilág aktuális problematikáit, diskurzusait, és ebbe bele is kell tudnia folynia.
És milyen pluszt kaphatnak még az egyetemista hallgatók a Miskolci MCC egyetemi programjában?
Ahogy említettem is a beszélgetés elején, ez egy komplex rendszer, aminek minden eleme abban az irányban mutat, hogy ez a diák az mind a tanulmányaiban, mind pedig a később a nagyvilágban, karrierjében is érvényesülni tudjon. És minden eszköz ezt tulajdonképpen ezt a célt szolgálja. Csak felsorolás szinten ezek az eszközök belül a kollégiumi lakhatás, amit mi térítésmentesen, magas színvonal és térítésmentesen biztosítunk a hallgatók számára. Pénzbeli ösztöndíjakat kaphatnak. A nemzetközi utakról már beszéltünk, de nagyon fontos például a különböző készségfejlesztések, amiket egyébként a közös felsőoktatás teljesen hanyagol és teljesen kimarad. Akik már mindenféle nagyvállalati tréningen részt vettek, azok belekóstolhattak abba az érzésbe, hogy milyen fontosak lehetnek ezek a tréningek, mennyit lehet ezekáltal fejlődni, és tényleg a konfliktuskezeléstől, az időgazdálkodáson keresztül, különböző tanulásmódszertani dolgokig, mindennapokban is használható tudást szeretnénk átadni a diákoknak, amivel ők egyébként olyan készségeket szereznek, amivel szintén az érvényesülésüket szolgálja.
Veronika, miért ajánlanád a jövendőbeli egyetemista hallgatóknak az MCC egyetemi programját? Te miért ajánlanád, miért jöjjenek ide?
Véleményem szerint azért lenne jó minden egyetemistának egy ilyen programban részt vennie, ugyanis itt megkapjuk azt, amit már képviseletvezető úr is mondott, amit a hazai felsőoktatás nem tud megadni. Az MCC-ben például jogászként, ami nagyon hasznos, hogy részt vehetünk vitaklubokon, ami a retorikai képességünket erősíti, ez ilyen nincsen a hazai felsőoktatásban, de ezen kívül vannak develent kurzusaink, ami inkább ilyen pszichológiai mentális egészséget célzó képzések, ilyennel sem találkoztam még, így személy szerint ez a legtöbb, amit adhat az MCC, illetve a személyes mentorálás, ugyanis tényleg azt tudom mondani, hogy egy kis burokban élünk, ami nagyon fontos szerintem, hogy nem engedik el a kezünket, mindig figyelnek ránk, és tényleg személyre szabottan kapjuk a lehetőségeket, ami mindenkinek fontos lehet.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy általános iskolások és egyetemisták jelentkezését várja a Matthias Corvinus Kollégium Miskolcon is.
Szívedben él, ha rád gondolok én, a holnap életre kél. Halkan ébredsz, az arcodat figyelem, álmod az ágyon, ott hagyod nekem. Csak néhány szó suttogja a neved, ébred a hajnal, itt vagyok veled. Bár néha nem akarod, úgyis belehalok, csukd be az ajtót.
ajtót, s ne várd a holnapot. Csak néhány szó suttogja a neved, ébred a hajnal, itt vagyok veled. Várni, ha nem akarod, úgyis belehalok, csukd le az ajtót, s ne várd a holnapot. Ez egy furcsa reggel, boldog emberek, álmokkal utazunk, újra csak veled. Indulok tovább, a szél tart visszatán, ébredj város, engedj közel végre már. Csak néhány szó suttogja a neved, ébred a hajnal, itt vagyok veled. Várni, ha nem akarod, úgyis belehalok, csukd be az ajtót, s ne várd a holnapot. Csak néhány szó suttogja a neved, ébred a hajnal, itt vagyok veled. Várni, ha nem akarod, úgyis belehalok, csukd be az ajtót, s ne várd a holnapot.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Nívódíjban részesült Miskolc Városnapján az Állatok Zenekar. A következő percekben az együttes két tagjával, Bányai Krisztával és Almási Sándorral beszélget Béli Kata kolléganőm.
Folytatjuk azt a sorozatot, amelyet kollégáimmal nagy örömmel készítünk itt az Európa Rádió műsoraiban, ugyanis május 11-én Miskolc város napján átadták a város kitüntetéseit, és hát sok szeretettel köszöntöm most az Állatok Zenekar két képviselőjét, Bányai Krisztát és Almási Sándort, akik Nívódíjban részesültek ezen a jeles ünnepen. Bányai Kriszta jogász, Almási Sándor pedig mellkassebész. Hát hogyan lehet a köznapi foglalkozásotokba beilleszteni a zenét, illetve hogyan egészíti ki a kettő egymást? Mi az, amit ez ad, mi az, amit az ad?
Mondhatni tökéletesen kiegészíti, mert ha az embernek van egy olyan hivatása, egy olyan szakmája, ami ugye egy teljesen másfajta koncentrációt igényel, ahhoz a zenének ez a könnyed, vagy hogy is mondjam, tehát ez a fajta ösztönösebb flója, ez nagyon jó kiegészítő tud lenni. Bár azért az igazsághoz hozzátartozik, én valahol mindenhol ezt a flót meg tudom találni, tehát akkor, amikor egy szakmai cikket írok, vagy éppen tanulok valami általam is nagyon izgalmasnak és érdekfeszítőnek vélt dolgot, akkor én abban abszolút meg tudom azt is élni, de az, amit a zene tud nyújtani, tehát az a közvetlen visszacsatolás, az, ami akkor történik, a zene egy varázslat, az valami tényleg olyan fantasztikus dolog, hogy kiegészít egy ilyen komoly életfelfogást, ami egyébként elvileg nekünk kéne, hogy legyen. Igaz, hogy nem nagyon van, de azért úgy csinálunk, mintha.
Sándor, azt hiszem, hogy az orvosoktól ezt mindig meg kell kérdezni, igen, hogy miért zenélnek, és nagyon nyomósokban rá, hogy miért zenélnek.
Ez mindig osztott voltam, zenész akartam lenni, aztán orvos lettem. Egy szelep, a mai napig egy szelep. Tényleg a hivatásunk az elég ember próbáló, igen, inkább nem is a szakmai része, inkább az ember próbáló része. és ebbe egy olyan kellemes menekülő út, egy olyan kellemes szelep, amiben, ha én magam zenélek, az nagyon jó, de kamarazenélni az meg egyszerűen csodálatos, annál nincs jobb.
Gyakorta találkozhat veletek a közönség itt a városi ünnepségeken, rendezvényeken. Hol mindenütt játszotok? Mi lenne az, amit ki kell emelni a fellépések közül?
A város összes nagy rendezvényén játszunk. Kocsonya Fesztivál, még a régi szép Diósgyőri Vár fesztiváljai, országos sörverseny, a színvaterassza, nagyon, nagyon szép fellépéseink voltak a városban, még néha napján a Borongolón is felléptünk, általában nagy fesztiválokat vállalunk. Azon kívül orvoskongresszusok, hát ugye saját szakmánk a minden évben a borsodi sebész találkozó keretén belül adjuk át a Kardos Géza emlékérmet, ott nagyon sokszor felléptünk, ezt aztán megismételtük Egerbe, felléptünk
Balaton
lellén a Bornapokon, Budapesten a K10-es? 11-es klubba, úgyhogy ezek a nevezetesebb fellépések.
Milyen a szakmai visszhang az együttesről, miket kaptatok vissza?
Dicsérnek minket, eljárnak a koncertjeikre. Mi egy kicsit ilyen zászlóvívő zenekar akarunk lenni a rock területén, mert nagyon-nagyon veretes és nagyon klasszikus rock zenét játszunk. Ami már kicsit is slágerízű, azt a zenekarvezető nem engedi műsorra venni.
Mármint te.
Igen. Mármint nem vagyunk közönségkiszolgáló zenekar idézőjelben, hanem közönségnevelő zenekar szeretnék.
De én azt hiszem, hogy az igényes rock zenének mind a mai napig megvan a közönsége. Most nem csak az éltesebb korosztályra gondolok. Hogy tapasztaljátok? Tólik, kik hallgatnak benneteket?
Azt gondolom, hogy a zene az minden formájában zene. A rockzenének van egy olyan külön nagy előnye, hogy hihetetlen energiákat tud mozgatni, és ezeket elő tudja adni. A zenének ez a dinamikus válfaja, mondhatjuk, ez a rockzene, ez meg különösen mondjuk így, hogy közönségfülbarát, vagy közönségbarát, hiszen könnyebben, vagy legalábbis közvetlen formában valahogy szíven találja a közönséget, úgy érzem. Legalábbis minket szíven talál, és mi ebből indulunk ki.
Legutóbb akkor jártatok itt, amikor a jubileumi koncertetek volt, ez hogy sikerült?
Nagyon jó.
Hanyadik jubileum volt ez?
15-nek mondtuk, mert olyan bizonytalan.
Azt hiszem, igen, én is.
15-nek mondtuk, mert a tizediket azt tudjuk, hogy mikor volt, és rá 5 évre volt, akkor 15.
Hát, és visszamentetek a földesbe, Sanyinak a Alma Máterébe.
Ez külön élmény volt, kivéve a tornateremnek a akusztikájától, de hát attól eltekintettünk. Hát zengett, bongott, de akkor is ott voltunk a földesbe, ahol gyerekkorunkban a világot jelentő deszkákon kezdtünk, hát ez hihetetlen.
A világot jelentő kosárpalánk alatt. Nagyon jó volt szerintem.
Mi lesz a legközelebbi fellépésetek?
Most nem tudjuk, mert a CD-re koncentrálunk, hogyha az utolsó simítás be tudna fejeződni.
Hol készítettétek a felvételeket?
Sajó Tamásnál készítettük a Sajó stúdióban. Ő segített, Tamás segített formába önteni ezt a zenét, amit egyébként így, hogy visszahallgattunk, már 2 kiváló verzió született, tehát mi picit finom hangoltuk az anyagot. Egészen parádésan, legalábbis a mi számunkra is nagyon kellemes visszajelzés. Imre szokta azt mondani, úristen, ezt én szólózom, ezt a gitárt, aj, de jó. Tehát, hogy tényleg annyira jól összeírik ez a hangzás, amikor ugye minden hangszert lehet hallani mondjuk egy felvételen, más, mint egy élő koncert, ahol ugye a hangosítástól is sok minden függ. Úgyhogy ezt akarjuk leginkább most már kibocsátani, ehhez tesszük meg a szükséges, ugye jogi hátteret, stb. Tehát most ezeken dolgozgatunk, úgyhogy nem is tudom, hogy mikor lesz legközelebb zenélkedés, amikor ezt...
A CD-t az körülbelül mikor veheti kézbe a hallgató?
Egy hónap biztos egy kell hónap még hozzá, kell, mert Artisziusz kiadó. Tehát még van jó pár olyan technikai jellegű dolog, amin túl keresni.
Még tényleg abszolút igényes, és még picit finomítana, pedig már most jó, most nagyon jó. Úgyhogy...
Nagyon szeretek hangszerelni, tehát nekem ez egy szívem csücske, tehát én annyira látom, hogy a hangképben, ha csak egy minimálisat alakítunk rajta, már másképp szól. Igen. És akkor még annak ide Hezler Pista mondta, mindig ő nagy rádiós, meg média szakember hírében állt, és mondta, hogy figyeld, ezt belerakom, és nem tudják, mitől megy, mitől működik a dal, nem tudják, mitől mozog a zene. Tehát körülbelül ezt a hatást keresem egyébként minden ilyen felvételen, és arra törekszem, hogy a lehető legjobb legyen, úgyhogy én ilyen szempontból nagyon maximalista vagyok.
Kedves hallgatóink, Nívódíjban részesült Miskolcváros napján az Állatok zenekar az együttes két tagjával, Bányai Krisztával és Almási Sándorral beszélgetett Béli Katalin kolléganő.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, hamarosan 4 óra hírek következnek, de folytatódik tovább a Svéd Asztal.
Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más most minden. Domboldalon, néma tájban fekszem az égnek, mondom. Mosolyogva nézek hátra, annyi minden történt. Integetek, hadd lássanak majd az utam végén. Tavaly télen, februárban, hol is voltam, kérdem én. Merre tartok, hol az irány, meddig tartanak évei? Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom. Hol van az a hely, ahova mindig visszavágyom? Akad, aki messze vissza mától. Marad ez a hely, ne is keresettek máshol. Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom. Hol van az a hely, ahova mindig visszavágyom? Akad, aki messze vissza mától. Marad ez a hely, ne is keresettek máshol. Az ég sem tudja, őrzöm a kulcsot magamban, ami a szívemet nyitja. Ha valakire van szükségem, követem az árnyékom, itt volt velem, miközben más a vágyaknak hódolt. Búcsúzom a tegnaptól, úgy érzem, újból visszaránt az érzés, ami ott lapult bennem. Most ismét megtalált szebb napok a láthatáron, megfelelni már nem kell mától. Keressenek bátran, úgysem látnak már a kételyek udvarán. Nem tudtam, hogy merre, de rögtön